Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket. A Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Színház.
Ma mutatja be az Orlai produkció a Second Life című darabot a színháztv.com oldalon. Az előadásról Mészáros Mátét, a darab egyik szereplőjét hallják.
Többféle élettörténet, több mindennel eljátszunk igazából. Néha fikció a dolog, mert azzal játszunk el, hogyha a vágyaink, vagy a gyerekkori álmaink megvalósulnak, akkor mi van? Van, amikor nem annyira fikció, olyan értelemben, hogy valódi válaszpontokhoz érkezésnél gondolkoztunk el azon, hogy mi lehet volna, ha akkor az ember úgy dönt, vagy ha az nem történik vele, vagy ha nem találkozik, akkor azzal a valakivel, akivel találkozott, akkor mi van, vagy mi lehet. Sok lehetőség felvillan, ezzel játszik az előadás, hogy erről szól végül is. De a lényeg nem is az, hogy a mi életeinkben mik ezek, hanem hogy miközben ezt nézi a néző, kicsit elgondolkozzon azon, hogy van az ő élete, hogy alakult volna, ha nem abban a gimnáziumban megy, vagy nem érettségizik le, vagy végül egyetemre megy, vagy esetleg nem megy egyetemre, vagy elfogadja azt a külföldi munkalehetőséget. Szóval bármit terveztem, hogy rockzenész leszek. Kicsit talán többet kellett volna gyakorolni. Több alkalom kellett volna arra, hogy legyenek zenekarok, de voltak zenekarok, középiskolában is volt zenekarom, aztán persze színészként volt színészzenekar az Egri Színházban, de úgy terveztem, vagy érdekelt, szerettem volna rockstar lenni. Párhuzamosan csinálni teljesen nem lehet. Hát hasonló az életmód, gondolom. Azért rockstarként rengeteget kell utazni, színészként az ember nem utazhat annyit, vagy az egyik, vagy a másik. De úgy megmártózni, vagy hogy mondjam, akár filmbe szerepelni rockzenészként, vagy akár valami amatőr, vagy ilyen szabadidő zenekarral néha azért koncertezni színészként, az lehet, de hát ilyen átjárás azért van.
Tánc.
A francia forradalom korát idézi a Magyar Nemzeti Balett új online bemutatója. A Párizs lángjai című klasszikus balett az Opera Otthonra stream sorozatában szombaton látható a jegy.hu felületén. Vasily Vajnonen, a karjalai származású neves szovjet koreográfus, 2 évvel a diótörő koreográfiájának megalkotása előtt 1932-ben állította színpadra a leningrádi Kirov színházban a francia forradalom diadalát feldolgozó drámabalettet. A darab zenéjét Boris Asafiev szerezte, aki támaszkodott a történelmi kor francia népies muzsikájára, de a francia himnusz a Marseillaise dallamai sem maradhattak ki a műből. A Párizs lángjai sikert aratott, 1947-ben a moszkvai Balsoj Színház is bemutatta, 1950-ben pedig Vajnonen személyesen állította színpadra a darabot a Magyar Állami Operaházban, ahol 1977-ig volt műsoron.
Történelem.
60 év gramofon lemezei hallgathatók meg az Országos Széchenyi Könyvtár legújabb online adatbázisában. Ezúttal több mint 2600 digitalizált hangfelvétel válik elérhetővé a nagy közönség és a kutatók számára a Hangtár elnevezésű digitális gyűjteményben. A tájékozódást gazdag tárgyszókészlet, részletes bibliográfiai adatok és jó minőségben digitalizált címkefotók is segítik. Az eddig csupán a könyvtárban kutatható dokumentumok 6 évtized magyar vonatkozású hanglemez történetét ölelik fel.
Gasztró.
Az olajbogyó fogyasztásának eddig legrégebbi nyomait találták meg Hajfánál, Izraelben. A tengerpartnál, a Kármelhegy lejtőihez közel egy elárasztott részkori lelőhelyen bukkantak az olajbogyók emberi élelemmé változtatásának legkorábbi 6600 éves bizonyítékaira. Ez az időpont mintegy 4000 évvel korábbi az eddig megtalált hasonló leletek koránál. Az olajbogyó a mediterrán gazdaság és gasztronómia alapvető eleme. A régészeti leletek és az írásos dokumentumok azt mutatják, hogy az ókorban az olívaolajat széles körben használták élelmiszerként, világításra, kultikus célból, higiéniai és kozmetikai okokból, de az olajbogyó fogyasztásának kezdete továbbra is rejtély. A most felfedezett lelőhelyen a keserű íz enyhítésére többször átmoshatták tengervízzel, végül tengeri sóval tartósíthatták az olajbogyókat.
Történelem.
Korabeli képeslapok és a hozzájuk kapcsolódó történetek, ismeretterjesztő szövegek olvashatók abban a történelmi albumban, amely a trianoni béke aláírásának 100. évfordulója alkalmából jelent meg. Az Elrabolt Hungária című kötetben az érdeklődők bepillanthatnak az 1920 előtti Kassa, Nagyvárad, Fiume, Pozsony, Szabadka vagy Beregszász mindennapjaiba. A tájékoztatás szerint a szerzők a kötetben számba veszik a béke óta eltelt 100 évet, a felnagyított képeslapok megidézik a boldog békeidőket.
Múzeum.
Az egyik legjelentősebb kortárs festő, a német Georg Baselitz 6 képet ajándékozott a New Yorki Metropolitan Múzeumnak. Az intézmény közlése szerint az 1969 körül készült portrék az 1938-ban született Baselitz első olyan művei közé tartoznak, amelyek fejjel lefelé álló világot mutatnak be. Ez később a művész védjegyévé vált. A festő feleségével közösen a múzeum fennállásának tavalyi 150. évfordulója alkalmából adományozta az intézménynek a képeket. A 6 festmény július 18-áig lesz látható a Georg Baselitz Döntő fordulat című kiállításon.
Aukció.
Winston Churchill egykori brit miniszterelnök egy 1943-as festményét árverezik el a jövő hónapban Londonban, Angelina Jolie amerikai színésznő családi gyűjteményéből. Az aukciót lebonyolító Christie's közlése szerint a Kutóbia mecset tornya című alkotás várhatóan 1,5 millió és 2,5 millió font közötti áron fog gazdát cserélni. A 12. századi marrakesi mecsetet a naplemente fényeiben megörökítő mű az egyetlen festmény, amelyet Churchill befejezett a II. Világháború alatt. A kép 1943. januárjában készült a Casablanca-i konferencia után. Az egykori brit miniszterelnök lelkes amatőr festő volt, csaknem 500 képet készített, miután a 40-es éveiben megismerkedett a festészettel.
Fesztivál.
6 korábbi aranymedve díjas film rendezője, köztük Enyedi Ildikó is részt vesz az idei berlini nemzetközi filmfesztivál zsűriének munkájában. A zsűritagok karantént követően a fesztivál moziában nézik meg a versenyfilmeket Berlinben. A 2021-es Berlinálét két részletben rendezik meg, a pandémia miatt tavasszal és nyáron tartják meg a világ legnagyobb filmes közönség fesztiválját.
Beat, pop, rock.
Az Alzheimer kórja miatt évek óta visszavonultan élő Tony Bennett új albumot készített Lady Gagával, a lemez még az idén megjelenik. Az új album felvételeit 2018 és 2020 között rögzítették. A 18-szoros Grammy-díjas Bennett az 50-es években kezdte pályafutását, orvosa, aki 2016-ban a betegséget diagnosztizálta a művésznél, azt tanácsolta a családnak, hogy ösztönözzék az énekest, énekeljen és lépjen fel, ameddig ez élvezetet nyújt számára.
Színház.
Február 12-én mutatja be az Orlai produkció a Csemegepultos naplója című darabot a színháztv.com oldalon. Az előadásról Göttinger Pál rendezőt kérdeztük.
Ez egy szerzői bemutató, tehát a bemutató oka az a Gerlóci Marcinak a szelleme, vagy az ő karizmája. Ehhez hozzájön az Ötvös András színésznek az elképesztő eszköztára, és ebből a kettőből főztünk valamit, ami mindenképpen legalábbis ironikus, de inkább cinikus. De ettől még nagyon játékos és nagyon szerethető. A Csemegepultos naplója eredetileg egy kis regény, amely kis regényben maga a szerző elképzeli. Egyébként a valóságban ez meg is történt, tehát a Gerlóci elment dolgozni a vásárcsalóba, hogy ő beáll a pultba, és kicsit közel akar lenni az élethez. Ezt kellett valahogy megragadnunk. Kiadta magát egy idő után, hogy ez monodráma legyen. Az alaphelyzet az valójában az, hogy mintha unatkozna ott ez a csemegepultos, és a körülötte lévő tárgyakkal meséli el, hogy mik beszaladt bele, mikre jött rá, mik hozták zavarba, mik nevetették meg, mi az, amit nem gondolt volna egy értelmiségi attitűdből. Közel kerül valahogy a valósághoz, vagy a valódi emberekhez, és ott olyan találkozások is vannak, amikre nem számított.
Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Az otthon, a család, a szeretet és a haza fogalmain gondolkodik, és arról is ír Ken Liu. Célja, hogy tőlünk távolinak, idegennek tűnő közegbe helyezzen nagyon is létező, jól ismert kérdéseket. A novellái megjelenítik a 21. századi ember világát, vágyait és küszködését, sokszor a technológiához való kapcsolatán keresztül. Az Istenekkel nem lehet végezni című 18 történetet tartalmazó kötet szerzője, a modern science fiction egyik legnagyobb hatású alkotója. Molnár Bertával, a kötet egyik fordítójával beszélgetünk róla.
Azt gondolom, hogy egy nagyon sajátos szemlélettel dolgozhat ő, ahogyan valahogy a világra tekint, meg az emberiséget foglalkoztató legnagyobb kérdésekre, problémákra. Átjárót tud szerintem teremteni így a régi korok és az új között is, meg a nyugati és keleti világ között is. Ha például az előző novellás kötetére gondolunk, a Papír Selegre és más történetekre, abban is ugye azért azt láthattuk, hogy alapvetően keleti, ugye Kínával ő nagyon sokat foglalkozik, meg sokat szerepelnek a novelláiban is ilyen származású emberek, hogy őket abszolút így egybehozva az amerikaiak mellé hozva szerepelteti őket, mint hogyha a történeteiben már túl lennénk mondjuk azon a ponton, ahol ez ilyen nagyon erősen meghatározó, hogy valaki keletről, nyugatról, milyen országból, milyen háttérből származik, hanem mint hogyha az emberiség lenne már inkább a szereplő.
Azt mondod, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik, ami mindig is foglalkoztatta az embereket, de összefoglalóan elmondod, hogy milyen kérdések ezek?
Minden novellája mélyén ő azzal foglalkozik, meg arra keresi a választ, hogy mitől lesz ember az ember. Mi az, ami minket meghatároz, mi az, ami létünket, tényleg az emberségünket megalkotja, melyik az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy valaki már nem ember, hiába létező, és a legtöbb novellájában ez ugye az emberiség és a tudomány, a technológia fejlődése, az összefonódásuk, ez egy ilyen nagyon erőteljes központi kérdés, és foglalkozik olyan aktualitásokkal is, tényleg, mint a klímahelyzet, a menekültek helyzete, a menekülteknek a nehézségei, tényleg a migráció, hogy ez hogyan néz ki napjainkban, és hogyan néz ki egyáltalán a elképzelt, meghatározott jövőben, ami lehet nagyon távoli is, meg lehet egészen közeli is.
Istenek, igazság, hogy felmutatni valamit, ami a lényeg, például az isteneket is hogyan értelmezzük, ugye mindig valahogy az emberi szellem az, ami istenné válik, nekem úgy tűnik.
Érdemes sorban haladni ezeken a történeteken, mert ugyanezek egymástól különálló történetek, és abszolút értelmezhetők, meg olvashatók így is, de hogyha az ember a szerkesztő által kijelölt úton halad végig, akkor egy egészen izgalmas és nagyon sajátos jelentés réteget, meg jelentés folyamot tapasztalhat meg. És ugye ez az Isten ember, ki kicsoda, hogyan lesz egyik és a másik, ez azt gondolom, hogy nagyon lényegi eleme mindegyik novellának a kötetben, és szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy mitől lesz valaki ember, miben rejlik az emberségünk, és azáltal, hogy a technológiát megpróbáljuk olyan szinteken használni, amikre még nem volt példa, és megpróbáljuk teljesen a saját uralmunk alá hajtani, azáltal mennyiben lépünk be egy kicsit egy Isten szerepbe, és hogy ez mit okoz az emberek számára, az emberiség számára.
Fontos arról a több részből álló történetről beszélni, aminek ugye kiinduló pontja az, hogy van egy kislány, akit zaklatnak az osztálytársai, és nagyon magányos, és mi a társa, tulajdonképpen a gép előtt ül, és egyszer csak emojikkal valaki elkezd vele kommunikálni, és ő ráismer erre.
Tulajdonképpen ennek a novellának az egyik ilyen központi gondolata, vagy vezér fonala, hogy ugye az emberek a novella tanúsága szerint már régóta kísérleteznek azzal, hogy részlegesen vagy egészlegesen az emberi tudatot feltöltsék a felhőbe, a gépekbe, és ezáltal test nélkül is tovább tudjanak élni. Azt gondolom, hogy ez elég sok science fiction novellának már, vagy filmnek ugye egy visszatérő gondolatsora, és ami itt még ebbe belelép, hogy ezek a gépbe feltöltött tudatok, ezek próbálják meg más gépeken, meg az összefüggő hálózatukon keresztül valamilyen módon befolyásolni az emberi történelmet, és megakadályozni bizonyos üzletek megköttetését, háborúk kitörését, fejlesztések végbemenését. Ebbe keveredik bele végső soron a kislány is, mint ugye tényleges húsvértestben élő ember, és segít ebben a maga eszközeivel, hogy bizonyos ilyen katasztrófákat elkerüljenek. De ugye kérdés, és ez kicsit nyitva is hagyja a novella, hogy ez hogyan és meddig elkerülhető, és mi lesz helyette.
Milyen sok a gyerek a történetekben, hogy mintha ők lennének a titkok tudói, vagy azok, akik megmenthetik a világot, vagy a szüleiket,
hát igen,
a jövőt.
Valahol igen, van egy ilyen üzenete is szerintem a legtöbb novellának, hogy például azok a szereplők, akik valamilyen áldozatot hoznak, akár saját életüket is feláldozzák, vagy a maguk boldogulását, hogy mindig arra hivatkoznak, hogy a jövőért teszik ezt, hogy az utánuk következő nemzedékekért, generációkért, és sokszor kerülnek igen olyan kulcs pozícióba a fiatalok is, és tényleg akár a gyerekek is, akik képesek meghatározni azt a jövőt, hogy milyen lesz, és azáltal, amit kapnak a felmenőiktől, az őseiktől, abba bíznak, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy ők majd a jövőbe tudjanak boldogulni, és akár fordítsanak is a világ sorsán, vagy egy kicsit jobbá tehessék a saját jövőjüket.
Azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet 18 novelláról beszélni. Láttam, hogy néhány novellát te fordítottál. Melyek voltak azok, ami különösen megragadtak téged?
Szerintem mindegyik novellában van olyan pont, amihez az ember, ha akar is, és engedi magának, akkor tud kapcsolódni. Hát ugye az Emlékek anyámról, az tulajdonképpen egy édesanyja és a lánya viszonyát írja le, aki nagyon rövid időre tud mindig csak a lányához visszatérni, és különböző élettakaszaiban látja mindig egy kicsit. És ez az ő sajátos viszonyunknak, meg a történetünknek az alakulását írja le ez a novella, hogy hogyan változik az anya is, a lány is, egymástól függetlenül is, illetve egymásnak a tükrében egymással összefonódva.
Mert hogy a lány itt marad a földön, ugye anya meg űrutazás miatt sokkal lassabban öregszik, vagy hát fölötte nem ér el az idő.
Igen, egy kicsit egy ilyen fordított történet is, mert mintha a lány öregedne, az édesanyja pedig, ha nem is visszafele, fiatalodik, de hogy fiatal marad. És ugye hát ez nagyon magas szintű technológiát feltételez, meg az is jelenik meg ugye a történetben. És ebből kifolyólag ez nagyon érdekes kérdéseket vet föl, hogy az együtt töltött idő, hogy látjuk a másikat felnőni, és hogy ez hogyan határoz meg egy emberi kapcsolatot, egész konkrétan egy anya-lánya viszonyt.
Az istenekkel nem lehet végezni. Ken Liu novellás kötetét az Agave könyvek jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.